Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntök mindenkit, és most arról szeretnék bizonyságot tenni, hogy az Isten hogy tudja szórni az ő áldásait, hogyha az ember ráhallgat, és ezt az igét is 100%-ig magáéva tudja tenni. 20 éve dolgozom egy munkahelyen, több mint 20 éve dolgozom, és ebből az utolsó 7-8 évet azt egy kolléganőmmel töltöttem kettesbe a munkahelyen, aki szintén egy keresztény asszony, és ez a 7-8 év az olyan csendességbe és békességbe telt a mi számunkra, de aztán a főnökön bezárta most nyáron ezt a boltot, és ki kellett mennünk a nagyobb boltba, amitől nagyon féltünk, mert tudtuk, hogy milyen kollégák vannak ott, hogy nem szeretik egymást, hogy fúrják egymást, hogy káromkodnak, nem szeretik a főnökséget, és a vevőket sem szeretik, és ennek hangot is adnak. Úgyhogy mi ettől egy kicsit féltünk, hogyha mi is oda kikerülünk, hogy akkor mi lesz ott velünk. De mivel már mi is láttuk, már egy évvel ezelőtt leesett a forgalmunk, így mi is gondoltuk, hogy előbb-utóbb ez lesz a vége, és valahogy föl tudtunk készülni rá. Én olyannyira, hogy mire rákerült a sor, hogy ki kell mennünk a másik boltba dolgozni, én teljesen 100%-ig rábírtam bízni az Úrra azokat a dolgokat, hogy mik lesznek ott, és hogyan fognak viselkedni a kollégák, és mi hogy fogunk tudni beilleszkedni oda. És azt kell, hogy mondjam, hogy én nekem nagyon nagy békességem és nagyon nagy nyugalmam van ott, és úgy vettem észre, hogy fizikailag a munkám is könnyebb. Viszont volt egy másik félelmem, ami ettől jóval nagyobb volt, hiszen egy méteráru boltba dolgozom, és ide nagyon sok áru szokott beérkezni. És van, amikor árut hoznak, akkor konténer számra hozzák, ilyen 20-40 lábas konténerekbe, és van, hogy egy héten minden nap jön, van, hogy egy nap kétszer is. És ez nagyon nehéz fizikai munka, nagyon megterhel az ember számára, és nekem a derekam sokszor szokott már fájni, és a nyáron tudjátok, hogy a bordám is el volt törve, és nekem voltak kétségeim afelől, hogy hogy fogom tudni elvégezni majd a munkámat. Na most az Isten úgy áldotta meg ezt a félelmemet, hogy amikor jött az első kamion, kimentem, hogy pakoljuk le a kamiont. Igen ám, de mivel a fiúk nem szeretnek a vevőkkel sem foglalkozni, és a lányok mellé mindig kell egy fiú, aki az árut lehozza a raktárból, így engem rögtön elzavartak, és azt mondták, én menjek a lányokhoz dolgozni. Úgyhogy bementem a lányokhoz, és mondtam nekik, hogy mi van, elzavartak a fiúk engem, és akkor kijött a főnököm az irodába, és azt mondta, hogy nem baj, Pityu, jó dolgod lesz neked itten. Úgyhogy így áldotta meg az Isten az én félelmeimet, és most, hogy így adventben vagyunk, én arra szeretnék bíztatni mindenkit, hogy próbálja meg rábízni az Istenre mindenét. Mert az Istennek nagyon sok áldása van a mi számunkra elkészítve, de csak úgy tudja nekünk ajándékozni, ha mi oda megyünk hozzá. Azt viszont ne feledjük el, hogy a mi számunkra már nem csak ez a 4 hét az advent, hanem az egész életünk.
Thank you. Imádkozzunk. Uram, köszönjük, hogy elhoztál bennünket ide. Köszönjük, hogy hallhatjuk a te igédet. És köszönjük, hogy te munkálsz a mi életünkben, hogy az ige cselekedetté is váljon. Kérlek, te vigyázz azokra, akik nem tudtak eljönni, és te szólj hozzájuk is. Kérlek, áld meg az ige hirdetőjét és hallgatóit. Ámen.
Oh, Fohászkodjunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, a mi segítségünk, igére figyelésünk egyedül tőled jöhet. Kérünk, hogy szent lelked által tedd bizonysággá bennünk üzenetedet, hogy ismét tanúi lehessünk annak a csodának, hogy te újra és újra megszólalsz, igéd által bátorítasz és utat mutatsz nekünk. Amen. Istenünknek azt az igéjét olvasom, amely alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom a gyülekezetnek. Ez az ige megvan írva a Máté szerinti evangélium 11. fejezetében, annak is az első 10 versében a következőképpen. Amikor Jézus elmondta parancsait a 12 tanítványnak, továbbment onnan, hogy tanítson és igét hirdessen a városokban. János pedig, amikor hallott a börtönben Krisztus cselekedeteiről, elküldte tanítványait és megkérdezte tőle, te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik, menjetek és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok. Vakok látnak és bénák járnak, leprások tisztulnak meg és süketek hallanak, halottak támadnak fel és szegényeknek hirdettetik az evangélium. És boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Amikor azok elindultak, Jézus beszélni kezdett a sokaságnak Jánosról. Miért mentetek ki a pusztába? Szélingadtan átszállat látni? Ugyan miért mentetek ki? Finom ruhába öltözött embert látni? Hiszen akik finom ruhákat viselnek, azok a királyok palotáiban vannak. Ugyan miért mentetek ki? Prófétát látni? Bizony mondom nektek, még prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről megvan írva, íme én elküldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat. Amen. Kedves gyülekezet, az advent a várakozás ideje. És részben elnézést is szeretnék kérni, hogy ennél figyelem fel kell több, és érdekesebb bevezetést, felütést nem találtam ehhez az ige hirdetéshez, hanem csak ezt a mondatot, ami 10-ből 8 prédikációban biztos, hogy elhangzik ilyenkor advent alkalmával, de nem véletlenül van ez így, hiszen részben a mögöttünk álló és teológusok által tartott hitmélyítő héten, vagy adventi csendes hetünkön is, és igére figyelésünkön is, valahogy az jött ki nekem, ahogyan mentünk előre a sorozatban, és a központi üzenet az volt, hogy a várakozásunkhoz mindig társul a türelem is, és vajon ezt a türelmet mi hogyan gyakoroljuk, és Isten mennyire türelmes velünk, és ez a most felolvasott ige is Máté evangéliumából is csak megerősített abban, hogy szép lenne, és nagyon jó lenne az, hogyha minden egyes adventünk a várakozás ideje lenne. Így tisztán, ahogy az ünnep maga áll, hogy valóban várakozni tudjunk, és készülni tudjunk lelkileg a karácsonyra, Jézus Krisztus születésének az öröm hírére, hogy ezt be tudjuk fogadni, és az életünk részévé tehessük. De sajnos a gyakorlat, és nagyon sok minden arra mutat, hogy van az ünnep, és sokszor van az, ahogyan mi az ünnepet megéljük, és ahogyan az ünnepre készülünk. Van az ünnep, és a mi ünneplésünk. Van a várakozás, és vannak a mi elvárásaink, amik sokszor nagyon erősen befolyásolják azt, hogy hogyan is közeledünk az adventhez, és ebben az adventben a karácsonyhoz. És itt az elvárások alatt elsősorban most nem azokra az üzleti, anyagi és ilyen-olyan elvárásokra gondolok, amiket szintén sokszor szoktunk hangoztatni, hogy vajon az-e a fontos tényleg, hogy legyen nagy vendéglátás, legyen nagy felhozatal, legyen nagy ajándék, és ilyen és olyan. Ezt mindenki eldönti majd magának így, vagy magában így egyenként, hanem elsősorban azokra a lelki igényekre és lelki elvárásokra szeretnék most ráirányítani a testvérek figyelmét, amik ugyanúgy meghatározzák az adventünket, hogy vannak lelki elvárásaink, az Isten felé táplált lelki elvárásaink. És nagyon érdekes az, hogy amikor a karácsonyt ünnepli a társadalmunknak a nem keresztény része, akkor ők is ezeket a lelki elvárásokat próbálják meg valahogyan megfogalmazni. hogy ők nem tudják úgy ünnepelni a karácsonyt, mint mi, de van nekik is karácsony, ezért valami tartalommal mégiscsak fel kell tölteni azt, és ilyenkor az érzések, a lelkületek szintjén szoktak beszélni ilyen fogalmakról, biztos, hogy ismerjük őket, hogy a karácsony a szeretet ünnepe, a család ünnepe, a békesség ünnepe, és persze ide kívánkozna ebbe a sorba a fenyő ünnep is, csak hát ugye a fenyőfa az nem érzés, az nem egy ilyen érzület, még az sem tulajdonképpen. És ebben az adventi időben, ebben a 4 vasárnapon, de a hétköznapokban is az egyház már nagyon régóta készül, és a mi feladatunk és egyetlen küldetésünk az, hogy erre a nagybetűs békességre és nagybetűs szeretetre készüljünk, amit egyedül az Isten adhat meg nekünk. De ebben a nagy adventi kavalkádban és készülésben időről időre fel kell tennünk, vagy legalábbis feltehetjük a kérdést, hogy pontosan mit is várunk, mire vagy kire várunk, és egyáltalán így a sokadik karácsonyunkba lépve várunk-e még valami olyan nagyon nagy meglepetésre, egy nagyon nagy Istentől jövő meglepetésre. És így válik ebben az összefüggésben Keresztelő János kérdése is, ha nem is pontosan így, ennyire meggyengülve a hitben, ennyire elbizonytalanodva, de így válhat a mi kérdésünké is, amit feltehetünk, hogy te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk. Ugyanis egy olyan ember kérdése ez, aki gondolkodásában és tapasztalataiban nagyon is közülünk való ember lenne, hogyha ma élne. Ugyanis Keresztelő János pontosan azt tapasztalta meg, amikor ott volt Jézus, kortársa volt Jézus, de mégis mint eljövendőként is tekintett rá egyszerre, amit mi is megélünk ilyenkor az adventben, hogy van egy valóság, amiben élünk. És nem tudunk kivenni egy hónap szabadságot, vagy nem tudjuk egy hónapig, vagy 4 hétig félretenni minden olyan dolgunkat, amiben benne élünk, hiszen emberek vagyunk, és az életünknek az a része is megy, és mennie kell, és benne vagyunk. És jó lenne csak úgy figyelni tisztán arra, hogy mit várunk, és mi van előttünk. Keresztelő János ezt a megtapasztalt és nagyon hideg valóságot nem tudta teljes egészében összeegyeztetni azzal, amit várhat és amit elvárhat Jézustól. Tudni kell itt ennek az igének az összefüggésében, hogy Keresztelő János börtönben van ilyenkor. Nyilván teljesen jogtalanul börtönbe vetették őt, aki korábban az Isten országa nagyon közeli eljövetelét hirdette és várta a Jordán vizénél, és szép számú követőre is talált, amikor hirdette és várta azt, hogy Isten most valamikor a nagyon közeli jövőben egy igazságos ítéletet hirdet, és át kellett élnie azt, hogy amiben ő hitt, és amit elképzelt az Istennel kapcsolatban és Jézus Krisztussal kapcsolatban, az nem vált valóra. Vagy kicsit finomítva ezen, nem úgy vált valóra, mint ahogyan János azt elképzelte. János talán a saját tapasztalatából indulhatott ki, hogy ahogyan ő előtte is bezárták a börtön ajtaját, Istennek is valahogy le kéne zárnia most már ezt a történelmet, és egy ítéletet hirdetnie, és ez az ítélet nem jött el, és János nagyon csalódott Jézusban. És feltette ezt az egyszerűnek tűnő, eldöntendő kérdést, hogy te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Te vagy-e az, akire az életünket alapozhatjuk? Várhatunk-e még egyáltalán valami csodát, valami jövőt, valami olyan perspektívát, ami egy új utat nyit nekünk, vagy nem? Igen vagy nem válaszos kérdés volt ez, és Jézus nem igennel, vagy nemmel, vagy hát többnyire igennel ugye válaszolt, hanem egy olyan mondattal, ami nagyon titokzatos és nagyon különleges. Jézus válasza, hogy a vakok látnak, bénák járnak, leprások megtisztulnak, süketek hallanak, halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdettetik az evangélium. Üzeni Jánosnak félreérthetetlenül azt, hogy az az ígéret, amiben ő hitt, és az az ítélet, amiben ő hitt, az nem maradt el. Jézus Krisztus ítéletet hozott ebbe a világba. Ítéletet mindazok felett, a dolgok felett, ami az emberi életet, a mi életünket is képes vagy képesek megnyomorítani, megkötözni, és ami miatt tudunk szenvedni. Csak hogy az az ítélet, amit Jézus elhozott, az mindenestől fogva bele van ágyazva mélyen a kegyelembe. A kegyelem mint egy magába öleli a jézusi ítéletet. Egyszer egy tanárom mondta a teológián azt a történetet, hogy amikor ő teológus hallgató volt, nem készült fel egy vizsgára. És bement vizsgázni, és kérdezte őt az akkori professzora, és vagy nem tudott válaszolni a kérdésekre, vagy ha tudott, akkor rossz válaszokat mondott, és a vizsga végén ez a tanár, ez a professzor beírt neki egy jelest. És mondta, hogy ő még ennyire megalázva soha nem érezte magát, mint akkor, és ezután mindent elkövetett annak érdekében, hogy a következő vizsga az valahogy máshogy süljön el, és be tudja bizonyítani, hogy ő tud többet, vagy képes többre is. És persze akkor ott helyben mondtuk neki, hogy azért jó lesne, hogyha minket is ilyen formán úgy jól megalázna a tanár úr egy jelessel, de utána gondolkodtam el azon, hogy pontosan mit is jelent ez, vagy mit is érezhetett, mit is érezhetett ő ekkor. A kegyelemben benne van az ítélet is. Vagy egy hétköznapi példát hozzak, ami biztos, hogy mindannyiunkat érintett már, és most úgyis nagyon aktuális, amikor egy ajándékot kapunk, és tételezzük fel, hogy egy igazán nagy ajándékot kapunk, akkor egy nagy ajándéknak, bármennyire is furcsa, nem lehet úgy tisztán és maradéktalanul csak és kizárólag örülni. Mert minél nagyobb ez az ajándék, annál jobban felfogjuk azt, hogy az illető, akitől kaptuk, vagy milyen nagy anyagi áldozatot hozott, mennyit kellett neki nélkülöznie, vagy spórolni ahhoz, hogy ezt az ajándékot meg tudja venni, vagy belegondolunk abba, hogy mennyi időbeli áldozatot hozott meg az illető, vagy mennyit szervezte azt a meglepetést, milyen sok apró részletre figyelt, és akármennyire örülünk egy ilyen nagy ajándéknak, amit remélem, vagy bízom benne, hogy már átéltük ezt az érzést, nem csak öröm van akkor bennünk, hanem van valami leírhatatlan, szavakkal nehezen meghatározható érzés is, ami nem feltétlenül kellemes, és hogyha nem csak úgy formalitásból, udvariaskodásból mondjuk, hogy nem kellett volna, akkor igazán átérezzük azt, hogy és megrendülünk, hogy ennyit érek én valakinek, hogy ezt mind értem, meghozta. A kegyelemben benne van az ítélet is. És ezt az érzést érezhette Zákeus is, amikor találkozott Jézussal. Jézus nem mondott neki semmi dörgedelmeset, hogy ő egy ilyen és olyan ember, csak megadta neki azt az egyet, amit sehonnan máshonnan nem kapott meg korábban. Hozzá kell tenni, hogy miért is kapta volna meg, amikor betért Jézus a házába, és egy asztalhoz ült vele. És tudta Zákeus minden dörgedelmes ítélet nélkül is azt, hogy ezek után neki mit kell tennie, és nem is tehetett más, mert legyőzte őt a kegyelem. Mint már mondtam, János kísértése nagyon sokszor a mi kísértésünk is. Amikor a saját várakozásunkhoz kötött vágyakozásainkat nem tudjuk feladni, és ehhez még hozzásegít az a valóság is, amiben élünk, hiszen mindig valamennyire a mi valóságunkból, a jelenünkből, az ilyen-olyan elképzeléseinkből, hiányainkból áll össze mindaz, amit előre vetítünk, és amit vágyakozásokban, várakozásokban oda teszünk Isten elé, hogy de jó lenne, hogyha ez így és így teljesülne. És Jézus nem lelombozni akarta keresztelő Jánost, és minket sem, hanem csupán csak arra hívja fel nagyon szeliden, de határozottan a figyelmet, hogy ő még annál is nagyobbat ad, amit mi el tudunk képzelni. Mindaz, amit mi szeretnénk és amit elé teszünk, az benne lesz abban, amit ő elkészít számunkra, csak észre kell azt vennünk. És mindig ehhez az egyetlen egy legnagyobbhoz kell a várakozásunkat is igazítani. Az alapigénk második felében, miután keresztelő János tanítványai visszamentek a mesterükhöz, vagy legalábbis arról olvasunk, hogy elmentek, Jézus tanítani kezdi az ott maradt embereket. És ezzel még jobban elmélyíti azt a választ, amit adott ezeknek a János tanítványoknak, hiszen János példáján keresztül mutat rá, egyrészt Jánosra is, de sokkal inkább a saját maga küldetésére és lényegére. Ugyanis akik most Jézust hallgatják, és azért gyűltek ott össze, hogy ráfigyeljenek, azok korábban még keresztelő János miatt gyűltek össze, legalább ennyien. És őt hozzá mentek ki a pusztába. És Jézus erre az egy döntésükre, a pusztába kimenésükre, kivándorlásukra mutat rá, és teszi fel a kérdést, hogy aki kiment egyszer Jánoshoz, és most kiment ő hozzá is Jézushoz, hogy az Isten igéjét hallgassa, mi mást is várhatna válaszul, mint az Isten igéjét? Miért mentetek ki a pusztába szélingattan átszállat vagy finom ruhába öltözött embert látni? Ezek ugyanis vannak máshol is, sőt, leginkább máshol vannak. Jézus nagyon érzékenyen mutat rá arra, hogy aki Istentől várja az élete helyreállítását, és egyben várja azt, hogy választ és útmutatást kapjon különböző kérdésekben, annak határozottan vállalnia kell azt, és várnia, hogy egy olyan választ kap, ami rendszerint nem biztos, hogy a legkényelmesebb és legkézenfekvőbb válasz is egyben. Egy kis példát hoztam erre is. Múlt szombaton a bécsi adventi vásárban jártam. És ez egy ilyen szervezett utazás volt. Busszal utaztunk, és az utastársaknak a nagy része már ott az út végén, amikor már majdnem megérkeztünk Bécsben, nyugtalanok voltak, és azt kérdezgették, hogy hol van itt egy csoki bolt, ahol lehet venni csokoládét. És addig nem nyugodtak az ilyen rövid kis városnézős programban, amíg ott nem volt egy csoki bolt, és azt nem mondtuk, hogy akkor itt most van 20 perc megállni. És utána megnyugodtak, kisimultak a ráncok, és folytatódott tovább az egész program. És este, amikor már mentünk hazafelé, akkor mindenki elővette természetesen a maga zsákmányát a szatyorból, és érdekes volt meglátni azt, hogy tulajdonképpen sikerült pontosan ugyanazokat a csokoládékat megvásárolniuk, amik, mivel ilyen globalizált világban élünk, itthon is megkaphatóak, legfeljebb csak fele annyiba kerülnek nálunk. És ez egy ilyen furcsa példa, nyakatekert példa, egy ilyen groteszk történet. Csak ezzel szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy amit Jézus itt mond az embereknek, ezeknek a tanítványoknak, vagy sokaságnak, még sokszorosan is furcsább és nyakatekertebb példa, és még abszurdabb. Jézus képes beszéde, és még élesebben mutatja be azt, hogy az Istennel való kapcsolatunkban is jelen van ez. Mert azt teszi fel, hogy miért kellett kimenni a pusztába mindenkinek, miért kellett kimenni Jánosnak igét hirdetni, az embereknek igét hallgatni, miért kellett egyáltalán őhozzá menni ennek a sok embernek, hogyha valójában nekik nem is volt arra szükségük, amit ott kaphattak, arra az egyre, amit ott fellelhettek. És nagyon sokféle dolgot akartak találni, és aztán mindenhonnan, máshonnan összeszedték maguknak. Miért mentek ki, és miért mentek oda olyat kérni, ami máshonnan is beszerezhető, és máshonnan is előteremthető nekik. És erre az egész érdekes helyzetre a legjobban egy nagyon is jól ismert jézusi tanítás világít rá. Amikor Jézus ezt mondja, hogy kérjetek és adatik nektek. És ha ezt meghalljuk, megörülünk rögtön, hogy de jó, akkor mindent kérhetek, és már szinte lelkileg elő is vesszük a papírt, a ceruzát, a tollat, és már írjuk is a listát. De hogyha tovább olvassuk Jézus szavait, akkor ezzel találkozunk. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. És ekkor talán sóhajtunk egyet, hogy ja, csak szent lelket kérhetek és kaphatok. Jézus egyértelműen tanítja, és egyértelműen mutat rá arra az alapigényben, és itt is, hogy aki kimegy a pusztába, aki elmegy egy gyülekezeti közösségbe, aki bezárkózik a belső szobájába, magyarán az Isten elé áll és várja az ünnep megszentelését, az eljövendő ünneplését, ne mindenféle olcsóságot kérjen magának, amit csak ki tud gondolni, hanem egyenesen merje a lehető legnagyobbat kérni, hogy a szabadság lelkével ajándékozza meg őt az Úr. És ezt a legnagyobbat nem lehet mástól kérni és máshonnan várni, egyedül csak tőle. Így világítja meg Jézus ez alapján, az ige alapján, hogy az adventi boldogság gyár által kínált érzületek, érzések, a szeretet, a békesség, a családi összetartás kérése, tehát mindaz, amit így az ünnep varázsa, gyűjtő fogalom alá úgy be tudunk pakolni és el tudunk képzelni, mind egytől egyig olyan igazi kispályás kérések. Mert az ünnep varázsa, hogyha csak ezekre tekintünk így önmagukban, hogy ilyen érzéseket kérünk, lelkületeket, valami kis szünetet a hajtás után, egy kis bizsergést, akkor az ünnep varázsa elmúlik, és csak az üresség marad utána. Jézus adventi választéka ebben a nagy forgatagban azonban egészen szegényes, így ha csak a számszerűen nézzük, és egészen minimalista. Nem elvárni valami kicsit, vagy nagyon sok kicsit, hanem többet kérni, többet várni, azért az egyetlen egyért imádkozni, amit csak ő maga képes betölteni. Bennünk, hogy Szent Lelke és igéje által minket is és szeretteinket is készítsen arra, hogy az ő születésében Isten kegyelme és egyben a kegyelembe burkolt ítélete annyira közel jött hozzánk, hogy megnyílt az ég felettünk is. Végezetül egy érdekes történetet szeretnék elmondani, amit Gyökösi Endre egyik írásában olvastam. Ő megkérdezte a konfirmandusaitól egyszer, hogy melyik a legnagyobb keresztény ünnep. És az egyik fiataltól azt a választ kapta, hogy az advent. Furcsálta, megkérdezte, hogy miért az advent. És azt mondta neki ez a konfirmandusa, hogy azért, mert abból van a legtöbb. És bár nem gondolnám, hogy nekünk is ez lenne a válaszunk, és ezért lenne ez a válaszunk erre a kérdésre, de jól mutatja ez a kis párbeszéd azt, hogy az adventi időszakunk az valahogy különösen is eltolódott a mennyiség irányába, a mennyiség felé. Pedig a 4 vasárnapunk és ez a közbeeső összes hétköznapunk egészen biztosan, ezt már tapasztalhattuk is, mind azokra a dolgokra, amiket eltervezünk, amiket elképzelünk, akármilyen szinten az ünnepünkkel kapcsolatban nem elegek vagy nem elég ez az időszak. És nagyon rövidnek bizonyul mindakkor. Azonban mégis, amikor a régi egyház és hitvalló őseink megállapították ezt a 4 vasárnapot és ezt az időszakot, ezt a szent időszakot, akkor jónak és elégnek ítélték mind arra, hogy az az egy valami, arra az egy valamire mégis elég legyen. Kérjük hát Isten szent lelkét, magyarán várjuk azt, hogy a legnagyobb, egyszerre örömteli és zavarba ejtő, önvizsgálatra indító ajándékot Isten adja meg nekünk. És tudjuk várni azt, hogy ebben a karácsonyban is tényleg és valóban meglepjen minket. Amen. Urunk Istenünk, add, hogy mi is és sokan mások úgy ünnepelhessük a karácsonyt, hogy szívünkben hálával és alázattal boldogan és bizakodva mehessünk annak színe elé, akit te küldtél közénk, és akiben te magad jöttél közel hozzánk. Kérünk, hogy Nézz ránk ő rajta keresztül, és ne vessél meg minket, amiért semmi ajándékot nem tudunk adni neked. Mert annyi minden van bennünk, ami megakadályoz minket abban, hogy akár csak egy lépéssel is közelebb kerülhessünk hozzád, vagy haladhassunk azon az elkezdett úton, amit te rajzoltál meg nekünk. Mi nem tudunk ajándékot adni, és minden bűnbánatunk, hálaáldozatunk, örömünk és hozzád térésünk csak is azért van, mert minden nap azokat az ajándékokat bontjuk ki, és élünk velük, melyekkel te leptél meg minket. Köszönjük, hogy ebben a nagyon is egyoldalú kapcsolatban mégsem mondod azt, hogy elég, hiszen tart még a kegyelem ideje. Ezt az időszakot okosan kihasználva imádkozunk most a teremtett világodért, annak benned bízó és tőled elforduló, vagy téged egyáltalán soha nem ismerő tagjaiért egyaránt, hogy az advent lehessen mindenki életében az, aminek lennie kell, megváltó Krisztusunk születésére készülésünk ideje. Kérünk, hogy légy velünk, gyülekezetünkkel, attól, hogy szolgálatainkban a te dicsőségedet tükrözhessük vissza, hogy igéddel és lelki közösségeddel megerősítve lehessen áldott karácsonyunk családjaink körében. Köszönjük, hogy bízhatunk benned, és kérünk, hogy hallgass meg minket Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Thank you.
Áldás békességet. Jakab első levele, 17. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felőről száll alá. A hit és cselekedetek viszont halott önmagába. Ezért írtam egy verset, voltak éppen az Úr adta nekem ezt talentunként, hogy másoknak is segítségére tudjak lenni. Karácsony mindig. Fentről jövő ajándék az élet. Nem hiszed? De akkor kérdezd meg magadtól, miért tartod meg e szent napot? És itt van a szívedben, mert Jézus Krisztus azért született a földre, mikor egy kis gyertyalánk gyull a szívedben, hogy békét, megbocsátást sugározzon az életedbe. Kedved, derümt, örömöt, szeretetet, de ott van a gyertyalánkban a remény, a hit. És erre nevel egy gyermekedet, hogy bocsánatot kérjen, akkor te is tedd meg érte, gyermekedért és magadért is már egyszer, végre. Imádkozzunk! Teremtelő, teremtő, vigasztaló, gyámolító atyám, te tudod küldetésünket, feladatainkat, árasz ki reánk, egyen-engyenként szent lelkedet, pártfogó hatalmasságodat. Mivel a fogantatásunk pillanatában már tudtad, miért rendeltél, terveztél erre az elsötétült világra. Kérve kérlek, tegyél minket megfelelő emberi kapcsolatok világító fényé és társaké. Vedd ki belőlünk mindent, ami nem helyén való, nem megfelelő, vagyis ami bennünk van, ami megkötöz, rossz munkálkodik bennünk. Ne tévesszünk össze, és ne értjük félre szavadat, az igéidet, a magodat, amit te belénk táplálsz. Segíts az elesetteken, árvákon, özvegyeken, hajlékokon, hajléktalanokon, betegeken, és mindenki, aki ismeri a te nevedet. Ó Uram, Atyám, Jézus Krisztus, te látod át az életünk érzéseit, szenvedéseit, bennünk tátongó ürességet, tomboló viharokat. Segíts, hogy szebbé tudjuk tenni mindenki életét, világosság szeretetét, megértés, megbocsátás. Ragyogjon a szívekben, mivel ami embereknek lehetetlen, veletek lehetővé válik, a ti akaratotokkal, hisz ahol ketten-hárman összegyűlnek a te nevedben, teljesítheted kérésünket. A te akaratod legyen meg, és ne a mieink. Amen. Thank you.
hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem az adakozás szolgálatát és lehetőségét, továbbá hirdetem, hogy az Isten tisztelet utána gyülekezeti házban, ahogy eddig is mindig, most is egy szeretett vendégségre várjuk a testvéreket, hogy ne széledjünk szét, hanem még ott tudjunk beszélgetni egy kis szendvics és tea mellett. Erre hívunk mindenkit szeretettel. Hirdetem a holnap este 7 órakor tartandó dolgozók bibliaóráját, valamint hirdetem az elkövetkező gyülekezeti alkalmainkat is. A jövő vasárnap, tehát december 11-én délután 4 órai kezdettel adventi hittanos készülődésünket tartjuk a közösségi házban, és 18-án vasárnap délután 5 órakor pedig a gyülekezeti karácsonyi ünnepélyünket itt a templomban. Végezetül hirdetem, hogy a következő gitáros istentisztelet január 1-jére lenne esedékes, mivel az vasárnapra esik jövőre. Így nem január 1-jén tartjuk a gitáros istentiszteletet, hanem a második vasárnapján a hónapnak, tehát január 8-án lesz a gitáros istentisztelet, de mindezekről nyilván még hirdetésben és különböző tájékoztató fórumokon tájékoztatjuk a testvéreket. Az Úr legyen a gyülekezetünk őriző pásztora, fennállva fogadjuk, majd énekeljük az áldást. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.